és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Nagy összeget gyűjtött a miskolci sütigyár, a Doni áttörés magyar áldozataira emlékeztek Miskolcon. Pro Múzeó díjat kapott a Gyöngyösi Mátra Múzeum. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Több mint 1 millió forint pénzadomány érkezett a Vöröskereszt által működtetett szeretett sütigyárnak köszönhetően Miskolcon. Emellett sikeres volt a szervezett cipős doboz akciója, és tartós élelmiszerből is több adomány érkezett, mint az azt megelőző esztendőben. A részletekről Grubert Roland, a Vöröskereszt Borsodoboly-Zemplén vármegyei igazgatója adott tájékoztatást.
Nem csak az adományozási szokások és az adományozási kedv változik, hanem az adományozásnak a lehetősége is egy kicsit beszűkül, hiszen ugye, ahogy azt láthattuk, a decemberi időszakban azért nagyon sok gyűjtőakciót szervezett a Vöröskereszt is, ezek különböző áruházakban voltak, ahol tartós élelmiszereket gyűjtöttünk, vagy valamilyen higiénis eszközöket. Ez a januári időszakban nincsen meg, ez általában valamilyen akciójelekhez kötődik, van olyan, hogy a tanszergyűjtés van augusztus végén, az augusztus végi időszakban, vagy ha valamilyen rendkívüli esemény történik, egy természeti katasztrófa, vagy egy pár éve, ugye, amikor elkezdődött a fegyveres konfliktus a szomszédos országban, akkor mind-mind ilyenek történnek, és ilyen akciókat szervezünk, illetve van az adventi időszak, ami valóban egy kicsit jobban kinyitja mindenki szívét, és mindenki egy picit a lehetőségéhez mérten szeretne többet segíteni. Ehhez szervezünk különböző olyan lehetőségeket, amelyek például az áruházi gyűjtés is egy ilyen lehetőség, de egy ilyen lehetőség a szeretett sütigyár is, amely nem elsősorban adománygyűjtő, illetve adománygyűjtő akció is, de közösségépítő és közösségszervező, egy közösségi program is, és számos olyan munkahely, baráti társaság, különböző oktatási intézmények vannak, akik ilyenkor valamilyen önálló gyűjtőakciót kezdeményeznek, nyilván velünk egyeztetve, és utána azokat az adományokat a Vöröskereszten keresztül szeretnék eljuttatni a rászorulóknak. Tehát ugye a magánszemélyek, az emberek, akik ugye lehetőséget kapnak, hiszen látják, szorulapozunk egy bevásárlóközpont bejáratánál is, felhívjuk a figyelmet, vagy valamilyen médiából hallják ezt a lehetőséget, akkor esetleg úgy készülnek, hogy ott fognak segíteni. Az nagyon ritka esemény, van olyan is természetesen, aki magánszemélyként egy random napon áprilisban is szeretne behozni valamit a Vöröskereszt irodájába, vagy intézményébe is be is hoz, vagy pénzt, vagy valamilyen tárgyadomány, de ez nagyon ritka. Nyilván ilyenkor a ünnepkörhöz kapcsolódóan segítenek a magánszemélyek, és hát vannak azok az adományozóink, akik pedig rendszeres adományozók, mi így hívjuk őket, valamilyen olyan cégek, akik havonta rendszeresen, vagy negyedévente rendszeresen segítenek, vagy egy olyan kiemelt programot támogatnak, amit folyamatosan az egész évben támogatásukról biztosítanak. Ez is egy nagyon fontos, hiszen azt tudnunk kell, hogy ugye aki rászoruló valamilyen szempontból, ő nem csak decemberben rászoruló valószínűleg, hanem az évnek a többi időszakában is, és a többi időszakban, tehát az év egyéb időszakaiban is segítségre szorul, és nekünk pedig segítenünk kell nekik. Az adventi időszak az egy pont a gyűjtőakciók miatt egy nagyon kiemelt időszak a vöröskeresztes munkának, vagy a vöröskeresztes feladatoknak. Értem ezt egyébként az intézményi ellátásainkra is, tehát a hajléktalanokat gondozó központban is, ott nem csak az adventi időszak miatt, hanem a évszak miatt is, tehát nyilván jóval hidegebb van, mint a nyári időszakban. Ott ezt krízis időszaknak hívjuk, ami már november elejétől elindult, tehát ott már egy kiemelt időszakban érkezünk eleve az adventi ünnepkör elé, és az idei évben is azt mondhatom, hogy sikeresek voltak. Országos szinten is több tartós élelmiszer gyűjtöttünk a Hipermarket áruházláncban, akivel évek óta együttműködünk, de tartottunk egy olyan áruházláncban is gyűjtést, ami hát egy másik fajta, gondolom a nevét nem mondhatjuk ki. Az is rendre jól sikerül. És itt Miskolcon, hát most már nem is tudom hány éve, talán 7-8 éve a szeretett sütigyár az, ami egy rendkívül emblematikus, azt gondolom, hogy az adventi Miskolc város adventi programjaiba is úgy beépült, hogy nagyon sokan ismerik, nagyon sokan szeretik, és mindig ott vagyunk. Ez egy különösen fontos, ez egy pénzadománygyűjtő akció, ugye arról szól, hogy különböző munkahelyi vagy baráti társaságok eljönnek, ott mézes kalácsokat sütnek, és ezt kínálják a vásárba a kilátogatóknak, ők pedig ebből vöröskesztes perselyekbe pénzt gyűjtenek, tehát kvázi ilyen becsületkasszával megkóstolják, támogatják, valaki nagyon szereti azt a süteményt, ez több mint 1 millió forintot tudtunk körülbelül 3 hét alatt, vagy 4 hét alatt összegyűjteni. Ez is nagyon fontos, hiszen ugye a pénzadomány az abból a szempontból a legfontosabb, vagy a legjobb, hogy ott mindig azt lehet vásárolni éppen, amire szükség van, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, 100 kilóval több liszt jutott a csomagokba, akkor is ugyanannyi lisztet teszünk, hiszen nem kell valakinek 15 kiló liszt, csak 3, úgyhogy a pénzadomány az nagyon fontos.
A Doni áttörés magyar áldozataira emlékeztek Miskolcon, megkoszorúzták a Szemerekerben található katonai emlékművet ma reggel. Az 1943. január 12-i Doni áttörés 79. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen Szokó Róbert, a Herman Ottó gimnázium történelemtanára és a 10-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke mondott köszöntő beszédet. Szokó Róbert egy személyes történeten keresztül emlékeztette az összegyűlteket, hogy mit jelentett a katonáknak és a hátországban élőknek a magyar hadsereg fekete napja. A történelem tanár a saját nagyapjának bátyjáról mesélt, aki olyan síralmas állapotban tért vissza a frontról, hogy 2 héttel a hazatérése után elhunyt. A hasonló esetek pedig nem voltak ritkák abban az időben. Ők voltak a szerencsések, azok, akiket a rokonaik meg tudtak gyászolni, méltóképpen el tudtak temetni. A történészek szerint 120-150 ezer ember fekszik a Don partján, a nagy temetőkben, akik nem kapták meg a végtisztességet, nem tudta őket elsíratni a családjuk, mondta Szopko Róbert, hozzátéve ezeknek az embereknek nem is volt kötelező a csatatéren lenniük. A trianoni békediktátum Magyarországot eltiltotta a professzionális hadviseléstől, önkéntesek harcolhattak, nagyon kis számú hadsereg létezhetett csak. Az 1938-as győri program határozta meg, hogy 5 év alatt hadrafogható sereget kell építenie hazánknak. Ehhez képest már 1942-ben kikerültek a frissen képzett honvédek a háború egyik legnehezebb helyszínére, fogalmazott a 10-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke. Ezt követően Meleg Attila lelkipásztor mondott imát a Doni áttörés magyar áldozatainak emlékére. Városvezetők, helyi politikusok, civil szervezetek, katonai hagyományőrző egyesületek és a Magyar Honvédség nevében is helyeztek el koszorúkat a Doni kopjafánál. Pro Múzeum díjat kapott a Gyöngyösi Mátra Múzeum. Az elismerés 2022-ben alapították azzal a céllal, hogy a múzeumokért kiemelkedően hasznos tevékenységet végző személy vagy testület munkáját elismerjék. A díjat a Magyar Természettudományi Múzeum 2024-es karácsonyi rendezvényén kapta meg a Gyöngyösi Intézmény igazgatója, aki 4 évtizede vesz részt a múzeum életében. Báriné dr. Gál Editet tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hogy értesült róla igazgató asszony, hogyan a díjazott?
Ott értesültem róla, tehát ugye volt a szokásos évvégi beszámoló, összefoglaló, amikor mindannyian, minden vezető, osztályvezetők ugye elmondták, hogy mi is történt a múzeumokban, vagy az osztályukon abban az évben, és hát szokás szerint ugye én is elmondtam, hogy mi történt 2024-ben a Mátra Múzeumban, és ezt minden évben követi egy ilyen nagy közös természettudományi múzeumi dolgozói közös ebéd. Az ebéd után pedig jönnek a díjátadások, és hát ott, amikor mondták, hogy akkor a Pro Múzeó díját, az ember ugye tudta, hogy miről van szó, persze hát kollégánk megkapták így, és akkor ugye mondták az én nevemet, majd felállt egy kolléganő, és kiment felolvasni, hogy végül is miért adták ezt a díjat nekem. Hát nagyon meghatódtam. Szóval ott, amikor az ember megszólal, és hallja a méltatást, és úgy alapvetően el sem hiszi, hogy mindezt ő csinálta, de hát elég régen kezdtem a pályát, hogy valóban beleférjen mindaz, amit én ott a méltatásban hallottam.
Itt most, ha igazgatóasszony szóba hozta, akkor hát tudom, hogy egy hölgynek nem illik ezt mondani, de 4 évtized, tehát 40 év volt az, amelyet kifejezetten a múzeum szolgálatának szentelt, és csillog a tekintete. Visszatekintve azért 4 évtized, annyi változás, annyiféle fordulat magába a múzeum életébe is, hogyha így értéket von az ember, számot vet, Nyilván ott volt egy laudáció. Mi az, ami mozgatta annak idején, hogy ennek az irányába menjen a munkássága?
Nagyon érdekes, hogy éppen a múlt évben gondoltam arra, hiszen ez azért több mint 40 év, 43 éve vagyok a Mátra Múzeumban. Tavaly volt egy általános iskolai osztály találkozónk, egy 50 éves, ahol ott volt az egykori osztályfőnökünk, aki az én történelem tanárnőm volt, és a Klári néninek fogalmaztam azt meg, hogy én azért lettem történész. Ő volt az, aki ennek a rejtelmeibe, a szépségeire bevezetett. És utána a történelem, a íratok, a régi tárgyak, ezek úgy elvarázsolják az embert. Pláne, hogyha a szüleitől is azt kapja indítatásul, hogy milyen jó visszaemlékezni a régi dolgokra, milyen jó megtartani a régi dolgokat. És valahogy ez vitt előre.
Tűzoltók síversenye volt Mátra Szent Istvánon. A mátrai település síparkjában rendezte meg a belügyminisztérium 2025. évi országos meghívása sí- és snowboard versenyét a Magyar Rendvédelmi Sportszövetség és az Országos Katasztrófa Védelmi Sportegyesület, közösen a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatósággal. Az eseményre a belügyminisztérium szervei közül 5 kategóriában több mint 80-an jelentkeztek, a versenyzők 33 szervezettől érkeztek. A regisztrációt követően mindannyian bemelegítettek és megismerkedtek a sípályával. A 100 méter szintkülönbségű, 250 méter hosszú versenypályát a Felső Mátrai Diáksport Egyesület szakemberei jelölték ki, akik az időmérésben, a versenyzők indításában, illetve az adatok feldolgozásában is közreműködtek. Az enyhe időjárási körülmények ellenére a hóágyúknak is köszönhetően a sípálya alkalmas volt a versenyzésre. Másfél óra szabad siklást követően a síelők és snowboardosok rajtozáltak, majd minden versenyző kétszer siklott le a kijelölt pályán. Az időmérők a jobb futameredményt vették figyelembe, ez alapján alakult ki a helyezettek sorrendje. A délutáni eredményhirdetésen Plaki Péter tűzoltó ezredes, a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese megköszönte a sportolók részvételét, hogy a versenyen próbára tették magukat. Az érmeket és okleveleket Ördög István tűzoltó ezredes, a BMOKF Humán Szolgálat Oktatási Főosztály és Katasztrófa Védelmi Vizsgaközpont vezetőivel közösen adták át a helyezetteknek, további sportsikereket kívánva a téli sportok kedvelőinek. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, délután aztán az ország északkeleti felén harmadán megnövekszik a felhőzet és hózáporok előfordulhatnak, többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban mínusz 5, napközben pedig plusz 2-3 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 10-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Good morning. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Másodszor ad helyet határon túli nagycsaládoknak a sátoraljaújhelyi Rákóczi rendezvénytábor. A tavalyi az egyik legjobban sikerült év volt napkoron. Ezek a mai adás témái. A Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesületével való együttműködésben immár másodszor ad helyet határon túli nagycsaládoknak a sátoraljaújhelyi Rákóczi rendezvénytábor. A résztvevőkhöz ellátogatott Soltész Miklós nemzetiségekért felelős államtitkár is, aki köszöntötte a családokat és hangsúlyozta annak fontosságát a nemzet egységének.
Itt volt sok tucat gyermek szüleikkel, édesanyákkal, édesapákkal, és látva egyrészt azt az örömöt, hogy újra találkozhatnak az arcukon. Ez megrázó volt, meg megdöbbentő. Az is, hogy mennyire tudnak mosolyogni és örülni is. Sok-sok nehézség és sok-sok küzdelem és szenvedés ellenére. És azt hiszem, ez a legfőbb üzenet ennek a mostani találkozásnak is, hogy ha bajban van egy nemzetrész, hogyha bajban van egy családja, családrész, mondjuk így a magyar nemzetnek, akkor ott segíteni kell. És az a segítség, az mindent megér. Legyen az humanitárius, legyen az oktatási vagy gazdasági segítség, mert a nemzet is kap. Tehát aki ad, és aki azt gondolja, hogy csak ő segít, az is kap. És hála Istennek ezt tapasztaljuk meg, hogy lelki erőben, a kitartásban, hazaszeretet, illetve a szülőföld szeretetében, kereszténység és magyarság megőrzésében, azt kell mondani, hogy igazi hősök a kárpátaljai magyarok, és tulajdonképp most az elmúlt 3 évben ezt tapasztalhatjuk meg sorra, most is rögtön itt 2025 elején fantasztikus, amit tesznek, és hát számítatnak továbbra, és nyilván Rákóczi táborra, és nyilván Magyarország kormányára, és a MOL alapítványára, és sok mindenki másra, akik támogatják őket.
Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kiemelte, a kárpátaljai magyarok visszatérő vendégei a Rákóczi tábornak. Itt létük alatt igyekeznek tartalmas programokat kínálni nekik, felettetve velük a háború okozta nehézségeket.
Most éppen ezen a hétvégén kárpátaljai nagycsaládosokat fogadunk itt. 200 szülő és gyermek érkezett Kárpátaljáról, köztük édesapák is, hiszen a nagycsaládos édesapák egy külön engedéllyel átléphetik a határt, és most itt lehetnek. És ennek a hétvégének 2 célja van. Az egyik cél az, hogy itt jól érezzék magukat, felhőtlenül jól tudják magukat érezni, hogy ne az áramszünetekkel, ne a légiriadóval, ne a háborús hétköznapoknak a bizonytalanságával és a szorongatottságával foglalkozzanak, hanem ezt egy picit hagyják otthon, zárják ki, és szabaduljanak fel a gyerekek is, a szülők is, legyenek együtt, és ez a közösség adjon nekik erőt. A másik célunk pedig az, hogy érezzék azt, hogy Magyarország, a magyarországi emberek szeretik őket, hogy odafigyelnek rájuk, hogy számon tartják őket, és talán ez az a másik üzenet, amit megpróbálunk itt közvetíteni feléjük, hiszen ezek a szülők, ezek hősök, és ez azt gondolom nem nagy szó, mert gyermekeket vállaltak, nagy családot vállaltak, otthon maradtak a szülőföldjükön, őrzik a magyarságukat, és őrzik a keresztény hitüket. És azt gondoljuk, hogy ezek a családok lesznek azok, akik a Kárpátalja jövőjét is, reménységét is jelentik. Hát ebben próbál a Rákóczi Szövetség a maga eszközeivel, a támogatóival segíteni, és külön öröm az, hogy itt Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban egy ilyen rendezvénynek is helyt tud adni.
A közelmúlt egyik legjobban sikerült évének nevezte a 2024-es évet napkor életében Spinhert Zsolt. A település polgármestere elmondta, elkezdődött egy több épületet is érintő energetikai felújítás, bölcsödefejlesztés valósult meg, továbbá útépítés és turisztikai jellegű beruházás is történt napkoron.
Több olyan pályázatot nyújtottunk be, ami sikeresnek bizonyult, és több olyan fejlesztést tudtunk megcsinálni, ami már a korábbi években is tervünk volt. És azt gondolom, hogy ennek alapján ez az év az egyik legjobban sikerült év a közelmúltból. Említhetném példaként a energetikai pályázatunkat, aminek alapján 4 épületben kezdődött el az energetikai felújítás. Itt megújuló energiát fogunk majd használni a jövőre nézve, és nagyon sokat meg tudunk spórolni így a mostanában nagyon népszerű rezsiköltségeken, és azt hiszem, hogy ez tényleg a jövőnek szól, illetve nagyon sok megtakarítást fog eredményezni. De ezen túl is sikerül, illetve részben sikerült egy olyan intézményt felújítani, megújítani, bővíteni, amire nagyon nagy igény volt, ez pedig a bölcsődénk. Ezeken túlmenően van egy kerékpárút pályázatunk is, ami tulajdonképpen turisztikai jellegű, hiszen korábban megépült Napkor Nagykáló között tulajdonképpen már egy olyan szakasz, amit nagyon sokan igénybe vesznek, igénybe veszünk. Hozzáteszem, hogy most már Balkányig el lehet biciklizni Napkorról, hiszen Nagykáló Biri, illetve Biri Balkány között is megépült már a bicikliút. Volt nekünk egy harmadik szakaszunk, ami egy szabadidőparkunktól indulva a tulajdonképpen a Harangodi település részig vezet, úgyhogy egy közel 1 kilométeres szakaszt fogunk megépíteni, és még biztonságosabbá válik a közlekedés itt helyben. Ami egyébként azt tapasztalom, hogy egyre népszerűbb a kerékpározás, úgyhogy remélem, hogy ezzel is egy olyan szakaszt tudunk átadni, ami még aktívabbá teszi ezt a műfajt.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! A világméretű háború egyre konkrétabb fenyegetésével szemben a nemzetközi közösségnek a remény és a béke diplomáciáját kell gyakorolnia, hangoztatta Ferenc pápa, aki sürgette az ukrajnai háború befejezését abban a beszédében, amelyet a Szentszéknél akkreditált nagyköveteknek tartott. A Szentatya a Vatikánban minden év elején szokásos diplomáciai audiencián 2025 első számú céljának a 3 éve tartó ukrajnai háború leállítását jelölte meg. Emlékeztetett, hogy az nagyon sok áldozatot követelt a civilek között is. Tűzszünetet sürgetett a közel-keleti harctéren, a Hamász-Palesztin iszlamista szervezet által fogvatartott izraeli túszok szabadon engedését, valamint a Gázában kialakult nagyon súlyos és méltatlan humanitárius helyzet orvoslását szorgalmazta. A pápa a kölcsönös párbeszéd és bizalom kiépítését sürgette annak érdekében, hogy a jövendő palesztin és izraeli generációk egymás mellett 2 külön államban, békében és biztonságban élhessenek. A pápa rendkívüli státuszt kért Jeruzsálem számára, a találkozás városaként, keresztények, zsidók és muszlimok számára, békés újraindulás szorgalmazott Szíriában. A pápa azt kívánta, hogy a jubileumi szent évben sikerüljön túllépni a háború logikáján, hangoztatta, hogy egyre konkrétabbnak tűnik a világháború fenyegetése, ezért a diplomácia hivatásának számít, hogy mindenkivel szorgalmazza a párbeszédet, beleértve a kellemetlennek tartott feleket is, akiket nem volt szokás legitim tárgyaló partnernek tartani. A remény diplomáciája segít abban, hogy a háború sötét felhőit a béke megújult szele zavarja el, mondta a pápa. Úgy véltem, a II. Világháború után kialakult nemzetközi intézmények nagy része már nem képes ellátni eredeti feladatát, békét és stabilitást nyújtani, az éhínség ellen küzdeni, a 21. század új kihívásaira válaszolni, akár környezetvédelmi, közegészségügyi, kulturális, társadalmi, vagy a mesterséges intelligencia teremtette problémákról legyen szó. A pápa a nemzetközi intézmények reformjának szükségességét hangsúlyozta a szubszidiaritás és a szolidaritás elveinek tiszteletben tartásával, valamint az államok közötti egyenlőség jegyében, máskülönben a világ klubokra aprózódik, amelyekbe csak azok kapnak belépést, akik ugyanúgy gondolkodnak, fogalmazott. A Szentatya az 1975-ös Helsinki Egyezmény szellemének visszaszerzését szorgalmazta, amelynek segítségével az egymással szemben álló és ellenségnek tartott államok találkozási teret tudnak teremteni, és a párbeszéd eszközét tudják felhasználni a konfliktusok megoldásában. A háború mindig vereség, nem fogadhatjuk el a megfagyott gyerekek látványát, mert kórházakat vagy energetikai hálózatokat találtak el, mondta. Megjegyezte, hogy a háborúkat az egyre fejlettebb és pusztítóbb fegyverek terjedése táplálja. Azt kérte, hogy a fegyverkezése és más katonai kiadása fordított forrásokat egy éhezés elleni világalap felállítására használják fel. A konfliktusok, terrorizmus, éhínség dúlt a térségek között több afrikai, latin-amerikai országot csorolt fel. Aggodalmát fejezte ki az antiszemitizmus egyre terjedő megnyilvánulásaival szemben. Megemlítette a keresztény közösségek üldözését elsősorban Afrikában és Ázsiában, valamint a vallásszabadság korlátozásának kifinomultabb módszereit, amelyeket a pápa szerint Európában alkalmaznak a keresztények alkotmányos jogainak megsértésével. Ferenc pápa a diplomácia céljai között nevezte meg az elesettek támogatását, hangoztatta, soha nem volt ekkora a fejlődés és a gazdaság mértéke, ezzel egy időben azonban precedens nélküli az emberiség magánya és elveszettsége is. Kiemelte a technológiai fejlődés előnyeit, ami azonban gyakran mentális beszűkülést eredményez, a valóság túlságos egyszerűsítéséhez, visszaélésekhez, szorongáshoz, elszigetelődéshez vezet a közösségi felületek és internetes játékok világában. A fiatalokban a kritikus gondolkodás elősegítését szorgalmazta, mivel a pápa szerint csak is így lehetnek a társadalom aktív tagjai. Mindez az emberi kapcsolatokat, a hagyományos nevelési és oktatási elveket, a társadalmi szokásokat is fenyegeti. A pápa hangoztatta, hogy a kulturális értékek átörökítése továbbra is a családok és a pedagógusok feladata. Ennek keretében aggasztónak nevezte egyes nemzetközi multilaterális megállapodások és dokumentumok egyoldalú újraértelmezését olyan ideológiák terjesztésére, melyek megosztják, eltapossák a népek értékeit és hitét. A Szent Atya azt mondta, hogy ideológiai gyarmatosításról van szó, asztalnál kidolgozott program szerint, amely a népek hagyományait, történelmét és vallási kapcsait igyekszik gyökereiből kiszakítani. A cancel culture-t, az eltörlés kultúráját említette, és elfogadhatatlannak nevezte az abortuszhoz való jog hangoztatását, ami ellentmond az emberi jogoknak, különösen az élethez való jognak. A pápa a rabszolgaság fennmaradt formáit is elítélte, a dolgozók kizsákmányolását, az embertelen munkakörülményeket, a munkahelyi biztonság hiányát említette. A nemzetközi közösségtől az emberkereskedelem felszámolását sürgette, rámutatott, hogy emberek tömegei kelnek át sivatagokon és tengereken, és utána idegen földön találják magukat, ahonnan kiutasítják őket, vagy törvénytelenek maradnak. Azért kell tenni, hogy az otthonok a haza elhagyása választás legyen, ne pedig túlélési kényszer, mondta. A pápa többek között a szegény országok adósságának elengedését, a börtönökben lévő elítéltek büntetésének csökkentését, valamint a halálbüntetés világszintű eltörlését sürgette. A pápa beszédét a Szentszéki Államtitkárság egyik munkatársa olvasta fel. Az audiencián a Szentszéknél akkreditált 184 ország nagykövetei vettek részt, köztük a Magyarországot képviselő Habsburg Lothar Eduárd. Január 3-án tartották a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatóinak lelkinapját, melynek helyszíne a Debreceni Egyházmegyei Kateketikai Központ volt. Az eseményen a közös imádságot követően Palánki Ferenc megyés püspök köszöntötte a jelenlévőket. Németh István az Egyházmegye hitoktatási referensének meghívására Fanea József, a Szatmári Egyházmegye püspöki titkára és bírósági helynöke tartott előadást a lelkinapon. Palánki Ferenc püspök köszöntőjében arról beszélt, hogy a hitoktatói szolgálat lényege nem pusztán a hit tanítása, hanem annak átadása. Ez a szemlélet a szolgálatba vetett örömöt hangsúlyozza, melynek alapja az Isten iránti elhivatottság és bizalom. A püspök arra emlékeztetett, hogy a hit lényege az élet legnagyobb félelmeitől való megszabadulásban rejlik, a haláltól, az elmúlástól és az evilági élet végétől való rettegés helyébe, a Jézus Krisztus feltámadásába vetett reménység lép. Ez az alapvető hit, amely bátorságra és kitartásra ösztönöz minden embert, legyen szó az élet kihívásairól vagy annak örömeiről. Ferenc pápa szavait idézve a püspök hangsúlyozta, hogy a hit az élő reménység forrása, lehetőségünk nyílik arra, hogy a mi szolgálatunk által is megjelenjen Jézus szeretete. Reményt és békét nyújthatunk a körülöttünk élőknek, a ránk bízottaknak. Palánki Ferenc szerint a hitoktatók legfőbb feladata remény és szeretet átadása a gyermekeknek és a jövő nemzedéknek. Ez az, ami valóban megtisztelő Isten részéről, hogy meghívott minket erre a szolgálatra, és ő táplálja bennünk ezt a hitet, ezt a reményt, és ezáltal növekszik a világban a szeretet, mondta. Palánki Ferenc köszöntője végén bemutatta és méltatta Fana József atyát, a Szatmári Egyházmegye püspöki titkárát és bírósági helynökét, és megköszönte, hogy vállalta a lelkinap vezetését. A lelkinap csúcsa a közös szentmise volt, amelyen Fana József mondott prédikációt, a közös ebéd után folytatódott a rekollekció a katekétáknak, melynek során online zarándoklatot tettek Rómába két előadás keretén belül. A Nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola a 2025-26-os tanévben induló nappali tagozatos képzéseire, állami ösztöndíjas és költségtérítéses képzéseire február 15-ig, a levelező tagozatosokra pedig majd május 30-áig lehet jelentkezni. A Kelet-Magyarországi Pedagógus Képző Felsőfokú Intézmény lehetőséget biztosít kétszakos osztatlan tanárképzésre 10 fél éves képzés keretében, melyre pedig a felvi.hu oldalon keresztül kell benyújtani a jelentkezést. A Nyíregyházi és Miskolci Egyetemmel közösen indított szakpárokat az internetes oldalukon lehet böngészni. Emellett a következő nappali tagozatos szakokra lehet jelentkezni február 15-ig. Osztatlan szakok: teológia, papnövendékek számára 12, világi hallgatók számára 10 fél év, valamint egyszakos hittanár, nevelőtanár 10 fél év. Az alapszakok: katolikus szociális munka 7 fél év, katolikus közösségszerező 6 fél év és kántor 6 fél év egyéni tanrenddel. A mesterszakok: pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 4 fél év, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok 4 fél év, a képzés nagy része Budapesten történik. A nappali tagozatos képzések jelentkezési határideje tehát február 15-e, jelentkezni a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell. A levelező tagozatos képzésekre pedig május 30-áig van lehetőség jelentkezni, ezek pedig a következők: alapszakok, katekéta lelkipásztori munkatárs 6 fél év, katolikus szociális munka 7 fél év, katolikus közösségszerző 6 fél év, az osztatlan szakok: teológia civil hallgatóknak 10 fél év, hittanár, nevelőtanár 10 fél év, a mesterszakok: rövid ciklusú katolikus hittanár, nevelőtanár, teológus tanító tanár, gyógypedagógus, óvodapedagógus szakoktató diplomával rendelkezőknek 2-4 fél éves levelező, keresztény egyház és művelődés történet 4 fél év, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 4 fél év, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok 4 fél év, és teológiai licenciátus a keleti keresztény tudományok 4 fél év. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de ahogy terjednek az okos eszközök, egyre többen a különböző alkalmazásokat használják. A mi applikációnk is több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Grunda János és Kolaszár Krisztián. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Apró pénzre váltani fel összefutni, arany éjszakába futni velem, a földre bukni, és az égre nézni fel. Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy a szél sodorja el? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom? Akarsz-e bújni velem, összebújni szorteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben? A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohadó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom? Van az út, hogy semmi sem jó, és van az út, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod még, és ezer ég sem téphet szét. Akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz-e látni, ha lábam hosszú takra tért? Az arcot látni, amivel megosztottad tükreidet? Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígér? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom? Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod még, és ezer ég sem téphet szét. Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod még, és ezer ég sem téphet szét.
A régió sportja.
Lezárultak a Magyar Lovas Szövetség díjugrató szakágának 2024-es ranglistái. A MEAVC Pekka Bau NB1B piros csoportos férfi kosárlabda csapata a tabella 6. helyén fejezte be az őszi pontvadászatot. Öreg fiúk labdarúgó tornát rendeztek a napokban Nyíregyházán. Szabolcs-ot már Bereg vármegyéből 14 ezer nevezés érkezett, és 4500-an mérettették meg magukat egy vagy több kategóriában a diákolimpián. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Lezárultak a Magyar Lovas Szövetség díjugrató szakágának 2024-es ranglistái. A felnőtt lovas ranglista élén a Deac kiválósága, az országos bajnokság győztese, ifjabb Szabó Gábor zárt. Őt követi a Krucsó Lovasklub lovasa Krucsó Szabolcs és a Badacsonyi Lovas Sportklub lovasa Mrász Tamás. Az egyesületi ranglistán az ifjabb Szabó Gábor, Fábián Johanna és Fábián Maja által összegyűjtött pontok alapján a Deac a második helyen végzett a DVTK mögött és a Krucsó Lovasklub előtt. A Mehavc Peka Bau NB1B piros csoportos férfi kosárlabda csapata a tabella hatodik helyén fejezte be az őszi pontvadászatot. Dr. Váci Pétert, a miskolciak vezetőedzőjét hallják.
Nagyon nehéz volt az elején, mert a második mérkőzés, ugye az első meccsen kikaptunk itthon egy utolsó másodperces kosárral, aztán elmentünk a Vasashoz, ott ugye megsérült két kezdőjátékosunk, a Cirbus Józsi meg a Tóth Bence, úgyhogy a Józsi azt tudjuk, hogy egész évre kiesett, a Bence meg még mindig lábadozik, tehát ezt azért más csapatok is nehezen élték volna túl. Nekünk közben azért utána volt két nagyon rossz mérkőzésünk, a Kaposvár elleni hazai meg a Deac elleni idegenbeli. Közben ugye igazoltunk egy légióst, a Jordan Santiago-t. Ő még a BKG-re nem tudott játszani, ott tudtunk győzni. Aztán sajnos volt egy zakunk itthon a Jászberényen, de onnantól kezdve ugye 5 meccset nyertünk Zsinórba, és most legutóbb kikaptunk a Kasztások. Tehát azt mondhatom, hogy ketté tudom szedni a szezont. Volt egy első 4 meccs, egy ilyen sokkos állapot, amikor a sérülések miatt egy nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, majd egy olyan rész a szezonnak, ahol össze tudtuk szedni magunkat, és tudtunk 6 győzelmet szerezni, és így most 6 győzelem 6 vereséggel állunk, és biztosan a legjobb 8 között fordulunk, úgyhogy azt gondolom, hogy megelégedni nem szabad, de egy olyan kiinduló pontot sikerült elérnünk, amivel elérhetjük a rájátszást a tavaszi szezon után. Voltak a mérkőzéseink, például a hazai MAFSZ elleni mikulásos meccsünk, amikor egy teltház előtt sikerült a bajnokság egy legjobb csapat, de a tavalyi döntőbe játszó csapatot sikerült megvernünk, azok nyilván egy olyan győzelmek, amire így a szakma is felkapta a fejét, vagy mondjuk a Nyíregyházán aratott idegenbeli győzelmünkre. Tehát én azt gondolom, hogy több olyan mérkőzésünk is volt, ami kiemelkedő teljesítményt hozott. Úgyhogy azt gondolom, hogy én ez a félig teli a pohár típusban gondolom most a csapatot. Ez mondom még egyszer, egy olyan 6 győzelm, ami után tavasszal tudunk. Ez egy jó alap arra, hogy tavasszal is jól szerepeljünk. Nem csak az a 4-5 emberünk hozta ezeket a mérkőzéseket, a győzelmeket, akik mondjuk úgymond a top játékosoknak számítanak, hanem például a Nyíregyházán az utolsó 5 percben gyakorlatilag a második sorunk volt fent, és mikor nem is jó ilyet mondani, hogy második sor, mert nem ez a lényeg, nem a kezdő ötösünk volt fenn, inkább így fogalmaznék, és nagyon szépen lehozták a meccs végét, a legnehezebb szakaszt tudták úgy lehozni, hogy a végén mi győzedelmeskedtünk, úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy nem 5-6 emberen múlik nálunk a siker, hanem igazából azt mondom, hogy mind a 12 emberen, és nagyon jó széles rotációval tudtunk dolgozni végig egész ősszel, és szerintem több mérkőzés is ennek az önölléti állapotunknak, a széles rotációnak, és hát a csapatnak az, hogy soha nem adja fel, és mindig szeretné megszerezni a győzelmet. Én azt gondolom, hogy ez a 12-15 ember, aki ugye a keretet jelenti, együtt maradt tavasszal, és együtt tud dolgozni, nem lesz olyan sérülés, ami mondjuk ilyen sérülések, amik egész évre vagy hetekre kidől egy játékos, akkor azt gondolom, hogy ez a közösség el fog érni a célját, és a 8 között fog végezni az áprilisi bajnokság végén, és készülhet a rájátszásra. Megmondom őszintén, tényleg az éveleje az első, hogy a 0-4-el kezdesz azért, 4 vesztes mérkőzés után maradt hát a 8 mérkőzésed, abból 6-ot megnyersz, az azt gondolom, hogy így helyek közzel, nem mondom még egyszer, nem megelégedve, de nyilván ez a jobbik dolog, amikor az utolsó mérkőzésen azon még először, hogy kikaptál, és azért nem a dobogó környékén fogsz telelni, hanem valahol a 6.-8. környékén, úgyhogy én azt gondolom, hogy a csapat megtett, amit kell, nagyjából kioszta azt is, ami benne van, úgyhogy egy picivel még nagyobb elszántsága lehet ilyet mondani, hogy 100% egy picit még rátéve kell a tavaszi szezont elkezdenünk, folytatnunk, és akkor nem lehet probléma.
Öreg fiúk tornát rendeztek a napokban Nyíregyházán. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Ez a kismezőny már hosszú évek óta játszik egymással, illetve egymás ellen. Régebben a Magyar Labdarúgó Szövetségen belül volt egy olyan bizottság, amely ezeket a tornákat szervezte és rendezte. Ez 2 évvel ezelőtt megszűnt, és így a megyei igazgatóságok támogatásával próbáljuk életben tartani ezt a kezdeményezést, hiszen ez mindenféleképpen egy olyan kezdeményezés és egy olyan tornasorozat, ami egyedülálló, talán Európában is. 60 pluszosok játszanak. Lehet azt mondani, hogy életen át kell játszani a futballt, de valóban ezek a fiatal emberek azért már jó 4-5 évtizede is a pályán vannak, a gyerekkoruk óta fociznak, és van olyan is, aki már 70 éves is elmúlt, és még mindig rúgja a bőrt. A játékosok egy része azért annak idején igen komoly szinten játszott nagy pályán, gondolok itt akár Nyíregyházára, Tiszavasváriba, vagy ugye van egy miskolci öregfiúk csapat, vannak, akik köztük a Diózsőrbe futballoztak, úgyhogy várják ezeket a rendezvényeket, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság mindenféleképpen mellettük áll, és egy évben 4-5 alkalommal próbáljuk őket összehívni, két nyíregyházi csapat és egy miskolci csapat van, és van három általában 2-3 kültéri, szabadtéri rendezvény, és 2 téli szezonban 2 csarnok rendezvény is. Az idő előhaladtával egyre fontosabb a harmadik félidő szerepe, és ezt minden alkalommal egy meleg étellel azért várjuk őket, és ott azért el szoktak sztorizgatni a régi, illetve az új élményekről.
Most pedig Knobloch Sándor játékost hallják.
Jó társaság van nekünk, csapat szellem, van egy régi társaság, eddig állja néven játszunk kispályán is, egész héten két meccsek vannak, pasalapályán most már ugyan bűfős pályára csinálták, és ez tart össze, meg az egészségem véget, hogy karba tartsam magam, hát szeretem nagyon a focit, arra tettem az életemet, úgyis kerültünk át annak idején Kárpátaljáról, hogy a labdarúgással foglalkozzak első szempont. Az egészség, meg a mozgás öröme, meg még egyszer mondom, a baráti társaságom összejön nekünk, azzal kapcsolatos minden. Évente 3-4-szer meg tudták rendezni, többször más megyébe is, amikor engedi az időm, elég keveset járok ide még, most a tavaly töltöttem be ezt a korhatárt, hogy ide is el tudjak már jönni 60 évesekhez, sajnos már a korommal betöltöttem, de a nagypályás focid és a keresztpályásban is részt veszek, ott a 45 év feletti tornán, ami két hetente van, az minden helyszínen meg szokott lenni 7 csapat részvételével, és akkor az minden két hétben szombaton kész szokott lenni, azon is részt veszek, úgyhogy elég sűrű a program a fociba. Még szeretnék tervezni több időre, hát remélem, ameddig az egészségem engedi, addig szeretnék tovább folytatni ezt a pályafutásomat.
Végül Iván Lajost, a miskolci öregfiúk csapatvezetőjét hallják.
Mindenképpen ki kell emelnem, hogy ezek a fiúk, akikkel itt vagyunk, már nem egy alkalommal, illetve 20 éve lassan, ezeket nem kell rábeszélni, és nem számít, hogy szombat, vasárnap, esküvő, első áldozó a családban van, akkor is inkább ezt a kikapcsolódást választják. Bizonyos szempontból nehéz egyeztetni az időpontokat, de hál' Istennek már vannak olyan létszámban ezek a fiúk, hogy annyian mindig vagyunk, hogy meg tudjunk itt jelenni. Egyik sporttársam se szeret veszíteni, mindig azon vagyunk, hogy lehetőleg ne kapjunk ki. Ez a mai nap sikerült, több év után először, de ezt szeretnénk tovább folytatni. A legnehezebb ebben a dologban, hogy 60 év vagy legalább 58 éves sportolókat kell találni, és sajnos már azok, akik viszont 70 fölött vannak, nem mindig felelnek meg már ennek a követelménynek. Amióta az MLS kezébe vette ezt a szervezést, mert régebben más vonalon de voltak szervezve ezek a mérkőzések. Általában 2-3 havonta oda-vissza vágó formájában van a nyíregyházi rendezés, van esetleg megyei rendezés, és elvétve, de az utóbbi időben egyre ritkábban Miskolcon is igyekszünk megrendezni ezeket a tornákat.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 14 ezer nevezés érkezett, és 4500-an mérettették meg magukat egy vagy több kategóriában az elmúlt tanévben a Diákolimpián. A napokban a Vármegye házán tartottak diátadógálát. Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Megérdemelt ezt a helyszínt ezek a fiatalok, a felkészítő tanárok, a családok, akik ezt az áldozatot vállalják, hogy áldoznak erre az ügyre. Persze sokszorosan megtérül a tanulmányi eredményeikben, az egészséges életvitelükben ezeknek a fiataloknak. Nagyon nehéz mostanában kirángatni, elcsábítani a fiatalokat a okos eszközök elől, de aki ezt megtapasztalja, ennek az örömét, belekóstol ebbe az életmódba, az biztos, hogy egész életében elkíséri, egészséges és teljes életet élhet. Ez fenntartható. nagyon fontos, a legfontosabb ebbe a tevékenységbe, és ezzel példát mutatnak azokra is, akik esetleg nem olyan módon sportolnak, vagy nem olyan ügyesek, vagy nem annyira kitartóak, azokat is magukkal tudják aztán motiválni, magukkal tudják húzni ezek a gyerekek.
Most pedig Erdős Dánielt, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezetőjét hallják.
Ha Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére koncentrálunk, akkor két jelzővel tudom ezt jellemezni. Aktív és eredményes évet zárt a megye. Épp most megnéztem az adatokat, csak nem 14 ezer nevezés volt ebben a pontosabban az elmúlt tanévben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből a diákolimpiákon. Ez azt jelenti, hogy a vármegye diáksportolói közül több mint 4500-an indultak el, összesen több mint 110 iskolából a diákolimpia valamely sportágában, valamely versenyszámában, és számos esetben országos bajnoki címeket, dobogós helyezéseket hozott számukra ez az év, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy büszkeséget hoztak nem csak az iskolájuknak, településüknek, hanem a megyének is.
Most Székely Tibort, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Diák és Szabadidő Egyesület elnökét hallják.
Én úgy gondolom, hogy a 2024-es év a vármegyei diáksport szempontjából mindenféleképpen kiemelkedő volt. Ha csak arra gondolok, hogy évelején országos döntőt rendezhettünk röplabda sportágban, míg az év második felében szintén országos döntőt atlétika sportágban. Ez már önmagában egy elismerés, önmagában egy jó teljesítmény. De hogyha ehhez hozzátesszük, hogy a röplabdán országos második helyezést ért el az egyik nyíregyházi csapat, illetve atlétikában országos aranyérmet is szereztünk, akkor ez önmagáért beszél.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Mehet külön is, bár sok minden szabad. Ez a csapat úgyis együtt marad.
Megyünk egymás után, a Gellért hegy oldalán.
A kezed nyújtott, mert túl meredek. Ennyi elég, hogy megszeresselek.
Ha majd megérkezünk, tudod, számíthatsz rá. Hosszú hajadban pélik a szél, hanyat fekszünk a fűjégig él.
Egy kis lázadás, egy osztály kirándulás. Ahogy mi látjuk, nem látja más. Ahogy mi mondjuk, nem érti más. Mondd, meddig is tart az osztály kirándulás.
És nem futunk tovább, s összebújnak az elázott ruhák, és úgy tapadnak rá, mint az ártatlanság.
Tűrt az esőt, és ne roncsd el az örömünk, úgyis nem sokára átöltözünk, és pár év után alig ismerhetsz ránk.
Hosszú hajadban eső ragyog, nem is tudom, hogy boldog vagyok.
S ez végállomás, egy osztály kirándulás. Ahogy láttalak, nem látott más. Ahogy elhittük, nem hitte más. Mondd, meddig is tart egy osztály kirándulás. Nekünk sajátunk lesz.
Gyere velem, hogy eltévedhess.
Csak így éred el, amit nem is kerestél.
Lábunk előtt a jövő ott hever.
Az orkik adtok, hogy sose vesztem el.
Hogy volt egy idő, olyan fekete-fehér. Ahogy mi láttuk, nem látta más, amit mi hittünk.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusaival imádkozunk együtt.